3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A családosok és idősek számára is fontos termékek kerültek fel az árcsökkentési listára. Zsigó Róbert szerint a túlzott haszonkulcsok ellen fel kell lépni a vásárlók védelmében. A kormány kiegészíti az árrészcsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert közlése szerint december 1-től a marhafehér pecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt, a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, körte, szilva, szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébi ételt tudják majd olcsóbban megvásárolni, tette hozzá. 15. alkalommal indult el a Jónak lenni jó kampány. Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó. A közmédia karitatív kampánya a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt segíti. A legutóbbi adatok szerint meghaladta a 12 millió forintot a gyűjtés. A 1358-as szám hívásával, illetve SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni az alapítványt. A felajánlásokat továbbra is a Jónak lenni jó kukac mtva.hu e-mail címre várják. Néhány heves vármegyei vasútvonalon változik a menetrend. A MÁV közleményéből kiderült, hogy karbantartási munkák miatt módosul a vonatok menetrendje. A következő vasútvonalakat érintik a módosított menetrendek. November 30-áig a Budapest 60 vonalat, a 60 Szolnok Vámosgyörg Új Szász Szolnok vonalat, valamint december 13-áig a Debrecen Füzeshabony vonalon módosul a vonatok menetrendje. Egyes vonatok helyett eltérő szakaszokon Debrecen Hortobágy Tiszafüred Egyek Füzeshabony között MÁV buszok közlekednek. Látókép és Balmazújváros között valamennyi vonat helyett MÁV buszok közlekednek. Országos informatikai karbantartás miatt november 15-én és 16-án több postahivatalban szünetel az ügyintézés, és korlátozottan működnek a Magyar Posta szolgáltatásai, írja az Index. A leállás a nyitvatartást is érinti, több helyen a posták korábban zárnak be. A Magyar Posta közölte, hogy november 15-én 22 postai szolgáltatóhely a szokásosnál korábban, legkésőbb 16 órakor zár be, hogy felkészülhessen a leállásra, míg 5 szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart. A vállalat arra kéri az ügyfeleket, hogy a megadott időszakra tervezett postai ügyeiket lehetőleg a karbantartás előtt vagy után intézzék el. Megszerezte az engedélyt a magyarországi fiók telepelindításához a Revolut, írja a fintech.hu. Hivatalos bejelentés a témában egyelőre nincs, de a Magyar Nemzeti Bank honlapján a tevékenységi engedéllyel rendelkező felügyelt intézmények között megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe. A Revinfo adott arról hírt, hogy az MNB weboldalán megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe, amely a honlap adatai alapján 2025. október 23-án megkapta az induláshoz szükséges engedélyeket. A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a Revolut súgó oldala is frissült, ahol már megemlítik, hogy aki a magyarországi fiók indulása után Revolut számlát nyit, akkor magyar számlaszámot kap, és nem lesz szükség semmilyen migrációs folyamatra. Az, hogy erre mikortól lesz lehetőség, egyelőre nem ismert, meg kell várni a Revolut tájékoztatását a témában. Híreink végén az időjárásról. A derült tájakon ismét terjeszkedik a réteg felhőzet, valamint nagy területen képződik tartós sűrűköd, így hajnalra a legtöbb helyen újból erősen felhős vagy borult lesz az ég. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő, majd hajnaltól, kora reggeltől a délkeleti határvidéken már elered az eső. Gyenge marad a légmozgás, nagy területen meg is szűnik a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És néhány szó most arról, hogy mivel várjuk önöket az elkövetkező mintegy 25 percben. Műsorunk első felében a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei edelénybe látogatunk, ahol nemrégiben keresztet állítottak, utána pedig az egerbaktai Szent Katalin templom tornyába merészkedünk fel. Kérem, tartsanak velünk!
Fischer Ferdinánddal, Edelény település polgármesterével, valamint Virág Tamással és Lóy Balázssal, a település alpolgármestereivel ültem le beszélgetni. A borsodi földvár önök számára fontos, és a mi számunkra is fontos, hiszen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye nevét innen kapta, de hát ez a földvár egy különleges szerephez jutott a közelmúltban. Augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön nem akármilyen ünnepségre került sor Edelény településén. Polgármester úr, mi is volt ez az ünnepség?
Első ízben az augusztus 20-ai ünnepélyünket a borsodi földváron tartottuk meg, amit immár úgy gondolunk, hogy mindenképpen egy hagyományt fogunk ebből teremteni, és több rendezvényt is, ami ez a történelmi emlékünkhöz tartozik, több rendezvényt is itt szeretnénk megrendezni. Igazából tavaly októberben az új testület megalakulásával átnéztük, átértékeltük a történelmi és kulturális helyszíneinket, és megállapítottuk egyöntetően az összes képviselőtársammal együtt, hogy a borsodi földvárunk méltánytalanul elhanyagolt állapotban van. Igazából utoljára a 2000-es millennium ünnepségen volt szerepe, ahol egy szobrot építettek rajta, egy keresztet, amely keresztet már azóta régen ledöntötték, elvitték, és a szobrot pedig a forradalmak terére áthelyezésre került, hogy ne rongálják meg. Úgy gondoltuk, hogy az, hogy ez a földvár, már lassan edelényi fiatalok se tudnak róla, hogy ez Borsod vármegye névadó vára, ez számunkra tényleg teljesen méltánytalan. Mindenféleképpen a megfelelő helyére szeretnénk ezt a történelmi emlékünket helyezni, és elhatároztuk, hogy mindenféleképpen megtervezzük, és meg is valósítunk a helyszínen különböző dolgokat, látványosságokat. Ebben szerepet vállalt egy helyi tervezőnk és főépítészünk, Viszoki Csaba tervező is, aki szintén ingyen vállalt egy tervezési munkát, ahol elhatároztuk, hogy szoborparkszerűen több szobrot is fogunk rajta építeni, és mindenféleképpen egy keresztet állítanánk a régi templom alaphelyére, ami a földváron van. Úgyhogy egy elég komoly előkészítő munka folyt ezen a területen, mert eleve az engedélyezési eljárása volt egyszerű egy műemléki környezetben, de mindenféleképpen azt akartuk, hogy augusztus 20-án, az augusztus 20-a rendezvényünk oda kerüljön, és egy méltó helyszínt adjuk ennek az ünnepének. Önkormányzati forrást és pályázati forrást erre nem tudtunk találni, de a testület minden tagja mindenféleképpen azt mondta, hogy adományból, saját támogatásból egy kereszt és egy szobor állítását meg fogjuk valósítani.
És ez meg is valósult adományokból. Milyen adományokból és hogyan?
Igen, nagy köszönettel tartozunk a képviselőtestületnek is, polgármester úrnak is, sőt még jegyző úrnak is. Tehát így közös összefogással mindenki vállalt ebből kisebb-nagyobb részt. Külön szeretném megköszönni Virág Tamás alpolgármester úrnak, aki itt ül velem szembe, és a kedves feleségének, akik a teljes szoborállítás költségét az elejétől a végéig magukra vállalták. És hát természetesen a képviselőtestületnek, ha megengedi szerkesztőasszony, akkor név szerint mondom őket: Puskás Béla, Fazekas Péter, Malinkó Péter, dr. Zsemko Attila, dr. Bakó András, Varga Zoltán és jó magam Lóy Balázs, és dr. Váltás József jegyző, mi pedig a kereszt költségeit viseltük. Polgármester úr pedig szintén egy nagyobb részt vállalt, mert ennek az előkészítésének, tehát mindegyiknek az előkészítésének, a szállítási költségeknek, a daruzásnak tetemes költsége vannak, amit polgármester úr állt, és hát így egy, szerintem egy példamutató összefogás valósult meg ott a földvár tetején. Nekünk nem csak történelmi emlékhely ez a földvár, hiszen Anonymous már a gesztájában említette a földvárt, hanem hogyha valaki felmegy, tehát ér egy kicsit a hideg is kiráz, ez egy szakrális hely. Tehát én azt gondolom, hogy mind a szobornak, mind a keresztnek jó helye van itt, és aki oda felmegy, az feltöltődik, és ezek a szakrális emlékek, ezek hozzájárulnak a feltöltődéshez.
Beszéljünk először a szoborról. Milyen is ez a szobor? Hova került? Mit ábrázol? Mit tudhatunk róla?
Hát a szobor gyakorlatilag egy honfoglaló magyar harcosnak a szobra emlékezésű lett odaállítva, ahol most van. Mindegy őrkatona.
Fogadja az edelénybe érkezőket?
Fogadja az edelényben a várba érkezőket, és tekintetével rendre utasítja őket, mert a őseink, akik honfoglaló magyar őseinknek is az volt a feladata, hogy megvédjék az országhatárokat, hiszen a Buda völgye ez nagyon fontos kereskedelmi útvonal volt, és az illet odaépítve maga a vár is, és ennek a harcosnak volt feladata. Akkor is, és most is.
Miből készült ez a szobor?
Ezt a szobrot egy edényben kitermelt tölgyfából, és ennek a készítője Bálint József, dunántúli lakos, Jenőben lakik ez a fafaragó művész, tehát ő készítette, ugyanis a térségünkben nem volt olyan fafaragó szobrász, aki elmerte volna vállalni ennek az elkészítését.
Mert hogy embernagyságú ez a szobor, jól láttam én?
Hát talán egy picit nagyobb, 10-20-30 centivel nagyobb, de hát nagyon életszerű, nekem nagyon tetszik.
Tekintélyt parancsoló lett akkor ez a szobor.
Igen, igen.
Beszéljünk a keresztről, ami a legfontosabb számunkra, hiszen Krisztus kereszt az Erdőn című műsorunkban. Hallhatják, kedves hallgatóink, ezt a riportot. Milyen lett ez a kereszt? Miből készült? Milyen nagyságú?
Ez a kereszt szintén emlékezés miatt és a keresztény értékek képviselete miatt lett elkészítve. Mindig keresztény értékek mellett tettünk, gyakorlatilag én 20 évig voltam Edelényi Hegyek Közösségnek a elnöke, és nevemhez fűződik a Kálvária, a Harangtorony és más hasonló épített érték, és Edelényben meg honosítottunk több olyan rendezvényt, ami szintén a keresztény értékekhez tartozik, a Császtai búcsú, advent, a császtán és borszentelés, szőlővirágzásnak a ünnepsége. Na most ennek a gondolatok mentén lett elkészítve ez a kereszt is. Ezzel szeretünk volna emlékezni azokra az ősökre, akik Magyarországon a magyaroknak a kereszténység kezdetén harcoltak azzal, hogy a magyarok keresztények legyenek. Ugyanis abban a templomban épült meg az esperesi templom, ami a megyében, feladata volt a megyében szervezni a kereszteléseket, szervezni a hittérítést, és nagyon fontos egyház közösségeknek a megszervezése is feladata volt.
Itt álljunk meg egy szóra, megütötte fülemet, amikor polgármester úr is mondta, hogy az annak idején a régi templom helyén került felállításra ez a kereszt. Hát itt létezett régen egy templom ezen a borsodi földváron?
Most erről szerettem beszélni, hogy gyakorlatilag ott 1020-1050 körül építették fel az esperesi templomot. A várnak a központjában. A szerepét, a funkcióját a 13. században veszítette el. Akkor, amikor azokat az egyház szervező tevékenységeket átvitték Egerbe, és akkor itt megszűnt gyakorlatilag az esperesi templom, és hát a honvédő szerepe magának a várnak is körülbelül 13. század vége felé szűnt meg. A tatárjárás még túlélte, de már törököket nem tudta túlélni.
De emlékeznek erre a helyre, nem is akármilyen kereszttel, amely augusztus 20-án került felállításra.
A keresztet Farkas Attila szóládi szobrásznak a tervei elképzelése alapján készítettük el. Volt itt Edelényi Belvárosi Református Egyházközösség szervezésében egy keresztkiállítás, amit a Szalai Pál tiszteletes szervezett, és gyakorlatilag ott figyeltünk fel a polgármester úrral, valamint a Balázzsal erre a keresztre, ami mondhatnánk egy ölelő kereszt.
Volt egy miniatűrje, ugye jól mondom, volt egy miniatűrje a keresztnek.
Ölelő kereszt, nem egy szokásos forma, ha látta kint a telepen, magára hívja a figyelmét, és hát magára öleli a várost, és magára öleli a lakókat, tehát szeretet állad ebből a keresztből, és ezzel szeretünk volna az 1000 évvel ezelőtti kezdetekre emlékezni.
Valóban különleges ez a kereszt. Nem olyan szokványos kereszt alakja van. Ez az ölelő kar, ez különlegessé teszi a kereszt kidolgozását, alakját, formáját.
És úgy van tájolva is, hogy amikor a szobor felől felmegyünk a lépcsőn, ez a kereszt fogad mindenkit a templom alapnál. Ez a kereszt egyébként 3 méter magas, és 4 darab bogácsi kőből van összerakva.
Akkor az időjárás viszontagságai ellen is ellenálló.
Igen, és szeretném, hát egy kis reklámhelye is, hogy a bogácsi kőfaragó Nagy József készítette szerintem ezt az impozáns keresztet, és hát a bogácsi kőből, amely hát Egeris térségében nagyon divatos és szép.
Megáldásra, megszentelésre került ehhez a kereszt, és természetesen a felállított szobor.
Természetesen az augusztus 20-ai ünnepélyünk, ami is tényleg egy színvonalas, hagyományőrző ünnepély volt, azon az ünnepélyen került ott sor egy szertartásra, ahol a kereszt is és a szobor is megáldásra került.
Mindegyik felekezet, lelkipásztora, plébánosa megáldotta mind a keresztet, mind pedig a szobrot is.
Igen, ez nagyon fontos dolog. Ugye itt a polgármester úr is mondta, hogy egy örelő keresztről van szó, ami nem egy hagyományos kereszt, úgyhogy egy kicsit, hogy úgy mondjam, szkeptikusak is voltunk, hogy ez megfelelő-e ez a dolog, de én azt gondolom, hogy azzal, hogy a történelmi egyházak képviselői mindegyik vezető itt volt, és mindegyik áldását adta rá, és megszentelte ezt a keresztet, ezzel azt mondhatjuk, hogy jó helyen van ez a kereszt, és szép kereszt lett.
Az ökumenizmus szép példája valósult itt meg Edelényben is augusztus 20-án. És mit szólnak a szoborhoz és a kereszthez az edelényi emberek? Mik a visszajelzések?
Hát én úgy gondolom, és nagyon örültünk augusztus 20-án, hogy nagyon sokan részt vettek rajta. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok embernek hiánya volt Edelényben, hogy a borsodi földvár ilyen helyé vált. És én azt gondolom, hogy azért van rajtunk egy kicsit nagyobb nyomás, mert én úgy érzem, hogy mindenki várja a folytatást. Mert ez még csak egy kezdet, de itt ezt mi folytatni szeretnénk.
Köszönöm szépen, hogy kitért erre, polgármester úr, mert hogy erre lettem volna kíváncsi. Mik a jövőbeli tervek ezzel a bizonyos borsodi földvárral?
Hát nagy terveink vannak, de ezt nem áruljuk el.
Legyen meglepetés?
Legyen meglepetés.
De azért azt mondjuk el, hogy egészen pontosan hol található ez a földvár. Ha autózunk és Edelény városának határában belépünk a településre, hogyan juthatnak el oda az érdeklődők, ha szeretnék megnézni mindazt, amiről mi most itt beszéltünk?
Azt hiszem a legkönnyebb tájékozódási pont az, hogyha azt mondom, hogy Szendrő irányába, tehát a szlovák határ felé tartunk, és Edelény majdnem legvégén található egy tájház együttes, ami jól látható a főútról is. Ez még egy hiányosság, de szintén a terveink között szerepel, hogy az ilyen emlékhelyeinket és nevezetes helyeinket Edelényben ki szeretnénk táblázni, hogy a főútról is jól látható legyen. Ez a tájház jól látható a főútról, és a tájháznak a szomszédságában, tájház elől lehet gyakorlatilag felmenni azon a lépcsőn, ahol a polgármester úr mondta, hogy a szobor, a harcos szobra vár minket, és a lépcsőn feljutunk a földvár tetejére.
Gondolom, hogy gyönyörű a kilátás is onnan.
Igen, régen őseink minden váratlan helyre építették, ahol védhető, jó a kilátás, a meglepetések ellen is védelmet nyújt, úgyhogy gyönyörű, és hát terveink között egyrészben elárulom azt, hogy szeretnénk olyan alakítani, várfalának a folytonosságát szeretnénk visszaállítani, ott egy körsétautat létesíteni esetleg kilátóval, vagy más létesítménnyel, amely még vonzóvá tenni a turisták részét. Ugyanis Edelény egy halmozottan előnyös tulajdonságokkal rendelkezik idegenforgalom számára. Csak gondoljuk el, itt van a Kóburg kastély, itt van a földvár a maga a tájházával, itt van a Császta szülőhegy, ahol szintén van látnivaló, nem is kis látnivalók vannak, és jó borok. Tehát gyakorlatilag ez a háromszög, szeretnénk idegenforgalmi fejleszteni, építeni, hogy több ideig tudjanak itt lenni a turisták, és nagyobb vonzással legyen Edelény városnak.
Akkor mindenkit szeretettel várnak a településre.
Természetesen szeretnék minél több embernek megmutatni Edelénynek a ténylegesen azokat az értékeit, ami nagyon sok mindenki számára még ismeretlen, és azt gondolom, hogy érdemes ide lejönni. Mi mindenkit szeretettel várunk.
Fischer Ferdinándnak, Edelény település polgármesterének, valamint Virág Tamásnak és Loly Balázsnak, a település alpolgármestereinek köszönöm szépen a beszélgetést, további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, viszont kívánjuk Isten áldását.
Az elmúlt percekben Farkas Erzsébet riportját hallották. Takarékgyártó József időnként felbukkant templomtornyokban, hogy feltárja egy-egy ott lakozó harang történetét, és felbukkan aztán műsorunkban is, hogy elmesélje azokat. A mai adásban az egerbaktai Szent Katarin templomtornyába kísérjük el a szenvedelmes kutatót. A felvétel 2013-ban készült. Így szól a harang, amikor tisztítják. Méghozzá azért tisztítják meg, illetve tisztítja meg kerékgyártó József, mert el szeretné olvasni a feliratát, ami rárakódott, ki tudja, tán évtizedes kalampiszok miatt olvashatatlan. Mi az, amit le tudsz olvasni, mondjuk erről a harangról?
Erről a harangról, amit le tudok most olvasni, az, hogy készült Szent József tiszteletére 1858-ban. Pillanat.
Követlek, mert te is. Pillanat, én nyújtanám neked a mikrofon.
Dr. Samassa József egri érsek adományából újraöntették az egerbaktai hívek Gombos Lajos harangöntő mesterrel Őrbottyánban 1986. évben.
Nagyon beszédes ez a harang, de neked, mint kutatónak nyilván többet mond ez a felirat, mint a puszta információ.
Hát, a felirat elárulja az, hogy mikor készült, az, hogy kinek készült, az, hogy ki öntöttek és ki öntött. Tehát négy adatot tudunk kapásból megmondani. Ez a négy adat. 1986-ban öntötték Magyarországon Gombos Lajos harangöntő műhelyében, Őrbottyánban. Ez az öntő műhely a mai napig fennáll, a fia működteti az önti a harangöntő műhelyt. Az, hogy ki öntette, ugye Samassa József, ő volt az egri érsek, ugye a védő szentje Szent József, tehát akkor Szent József tiszteletére készített egy harangot.
Itt összesen négy harang van fönt a templomtoronyban. A harang széken állunk?
Igen, tehát egy harang széken, egy tölgyfa harang széken állunk, ami ácsolt, a szekerszéknek a nyomait is lehet látni. Maguk a harangok már sajnos nem a eredeti tölgyfa harang járvon vannak, hanem egy vasból hegesztett harangjármőn. Ezek már csapágyazva vannak, tehát sokkal könnyebb a harangoknak az elfozdítása, tehát maga a harangozás kisebb erővel történhet, tehát nem kell kézzel húzgálni a harangot, eleve villamosítva is vannak a harangok, tehát egy elektromos húzó mágnes az, ami majd működtet itt a harangokat.
Ugye, mint mondtam, négy harang van itt a nagy, vagy a legnagyobb, arról mit tudtál meg?
Hát a legnagyobbról annyit tudtam meg, egyelőre csak félig, tehát az egyik oldalát néztem meg. Szűz Mária van a domborművén, és azt bírtam lemérni, hogy 81,5 cm az átmérője, és ha igaz, akkor Ducsák István műhelyében készült.
Ő ki Őrbottyánból. Volt? Őrbottyán?
Igen, szintén Őrbottyán. Tudni kell az, hogy a Szlezák család, harangöntő családnak több tagja működött Magyarországon. Szlezák László volt a leghíresebb, utána volt a unoka testvére, a Szlezák Ráfael, és a Szlezák Lászlónak volt egy mostoha fia, Gombos Lajos. Gombos Lajos a II. Világháború után Szlezák halálával átvette a műhelyt, és a 60-as években betiltották tulajdonképpen az öntését, tehát államosították a gyárát, és nem engedélyezték a harangöntést neki. Nyersanyag viták miatt, nyersanyagüzérkedés vágyával tulajdonképpen eltiltották a harangöntést. Azért, hogy a harangöntő műhely megmaradjon, egy alkalmazott nevében öntették a harangokat. Ezért található az, hogy Ducsák István neve, mint a Gombos Lajos féle harangöntő műhelynek az alkalmazottja, az ő nevén keresztül működik tovább a műhely. A tényleges harangöntést a Gombos Lajos önti, végzi. Ducsák István tulajdonképpen csak a nevét adja ehhez a formációhoz, ehhez a műhelyhez.
Akkor ezek a harangok testvérek, vagy unokatestvérek legalábbis, és a harmadik is, a már említett Szlezák műhelyből került ki.
A harmadikat nem néztem még, de mindjárt lehajolok. Hát igen, a harmadik az egy igen érdekes kis harang.
Miközben mocorgunk, meg mászkálunk, ami nem egyszerű.
Szent Borbála tiszteletére készült, ugye a bányászoknak a védő szentje tulajdonképpen Szent Borbála, ez a kis harang tulajdonképpen a lélek harangja a templomnak, ami arra szolgál, hogy temetéskor ez akkor szól.
Te most nem látod, hogy mi a felirat többi része, mert a harangszék másik oldalán
vagy. A dombormű felüli oldalát látjuk csak egyelőre. Ugye ezen egy gyönyörű szép Szent Borbála dombormű található, egy koronás hölgy, kezében egy kehely, és fölötte íves feliratta, hogy Szent Borbála, a dombormű két oldalán bányászok védőszentje, és alatta a dombormű alatt pedig, hogy könyörögj érettünk.
Tudjuk, hogy került ez ide? Kedves nevét megtudhatom?
Máta József.
Ön a templomnak milyen?
A harangozó és a sefrestés, hogy így mondjam.
És ez a harang, ez a Szent Borbála, ez honnan került ide?
Nem tudjuk, hogy honnan, valahonnan kapta az atya, mert ha csak ez a kicsi volt, ez a kis harang, lélekülnek általában ez nem haladtudott a faluba, hogyha megszólalt, mert egy iskolából került fel ez a kicsi. És ezt kapták valahonnan, azért viseli a Szent Borbála nevet, mert a falunak a Szent Katalin a védő szentje.
Köszönöm szépen. Még egy haranggal, harangocskával adósak vagyunk, mégpedig az a legkisebb méretű. Ez már harangnak minősülő öntvény?
Természetesen harangnak minősül, tehát 20 cm fölött általában már harangnak minősítik, holott igazából ez kis csengőnek is lehet nevezni, mert a 1915-ös harangkimutatásokban a templomi lelkészek plébánosok gyakran az 50 kg-os harangot is csengőnek mondják, mert azt mondja olyan pici, hogy az csak csengő. Hát persze tény és való tulajdonképpen, hogy csengőbb hangja van, mint egy 70-80, esetleg egy 2 méter átmérőjű harangnak, tehát nincs az a mély hangja. Ez a kis harang, amit a harangszéknek a negyedik harangja, ez Walser Ferenc öntödéjében készült. Dátum nincsen rajta, de úgy gondolom, hogy az első világháborút követően készülhetett.
Valami érdekességet is láttál rajta.
Igen, egy felirat van rajta. Tulajdonképpen nem is felirat, hanem egy emléma, a Walser gyárnak az emblémája, hogy Walser Ferenc ércöntödéjében készült. Ez egy iskolai csengő, tudni kell azt, hogy a vidéki iskolák egyházi fenntartásúak voltak nagyobb részt. Ugye kezdettől fogva, tehát a török időktől fogva, amikor elindult az oktatás Magyarországon, tehát az, hogy a kántor elkezdte tanítani a faluban a tanulókat, és ugye ezzel jelezték az iskolának a kezdetét, iskolának a végét, és jelesebb ünnepekkor természetesen az istentiszteletek, illetve a misék alkalmával. Azért mondom az istentisztelet, mert ugye a reformátusoknál istentisztelet van, tehát ott ugyanúgy, mint a katolikusoknál, az ottani iskolákban is a harangok, iskolai csengők megtalálhatók voltak. Főleg a tanyos iskolákban volt ez jellemző, hogy eleve az iskolát úgy építették, hogy kis toronnyal, kis huszártoronyot építettek a iskola tetejére, és abban egy kis harangot helyeztek el. Ez jelezte ugye az iskolai időszaknak a kezdetét, végét. Hétvégenként miséket tartottak ott.
Egy jó ideje szöszmötölsz már itt a harangokkal, kúszol, mászol és bújsz itt az ácsolaton harangok között. Milyen adatokat kell levenni, úgymond egy harangról?
Hát a harangnak a legfontosabb nagy közönség számára is érthető adata az a harang alsó átmérője. Ugye mindenki erre gondol legelőször is, hogy mekkora egy harang. Ugye a harang alsó átmérőjét kell megmérni legelőször, utána a harangnak a magasságát, a ferde magasságát. Meg kell nézni azt, hogy milyen felfüggesztése van a harangnak, ugye azt feljegyezzük, milyen harangjárma van, harangon milyen domborművek, tehát milyen díszítmények találhatók. A díszítmények ugye függnek attól, hogy ki az, aki önti, tehát melyik öntőműhelyből kerül ki.
Ez tipikus?
Ez tipikus. Tipikusan a Szlezák családnak a öntőműhelyből készült harangok, mert a Szlezák dinasztiának, tehát a Szlezák gombos öntőformáknak a stílusjegyeit lehet megtalálni. A Szlezák harangon, illetve a ducsák, illetve a gombos harangon megtalálható a Szlezák által is használt sas, benne a csőrében a babérkoszorú, megtalálható a harang alsó pártázatán a szőlő mintás búzakalászos díszítménysor, megtalálható a mai napig Gombos Miklós által alkalmazott gyöngycsoros díszítés, megtalálható az a füzér koszorú, ami a rokokó stílusra utal, hasonló füzér található tulajdonképpen a főiskolán is, és megtalálható a Szlezák László által az angyal fejeket, tehát a kis puttóknak a tombor művei is.
És még mi az, amit följegyzel az utókor számára?
Hát amit följegyzik, az a harangnak a felirata. Ugye ebből tudjuk meg azt, hogy kinek a tiszteletére készült, mikor készült, ki öntötte, ki öntette, tehát hogy ki volt a megrendelő, mert ugye az is fontos, hogy most éppen ki az, aki megrendeli a harangot, mert ez lehet egy magánszemély, lehet egy egyházközség, lehet egy templom, de lehet maga a plébános, a cisztereknél például a cisztereknek az apátja volt, aki a Szent Bernát templom harangját megrendelte, de lehet egy földesúr is, tehát a templomnak a kegyura is lehet, például Boconádon a Gosztonyi családnak a harangja ilyen, ahol egy földesúr rendelte meg a harangot tulajdonképpen, aki részben olyan kegyuraságot vállalt, ami azt jelentette, hogy a köteles volt a templom fenntartásáról gondoskodni. Tehát ez a fenntartás az abból állt, hogy tataroztatta, újjáépítette, ha netalántán valami gond volt, beszerezte a egyházi kellékeket, zászlókat, terítőket, tulajdonképpen csak az erekét adta a püspökség vagy az érsekség, az összes többi dolog a kegyúrnak a fennhatósága alá tartozott, tehát ő vásárolta, vagy ő vetette meg a plébánossal, vagy éppen a hívekkel.
És milyen fontossága, vagy milyen fontosságot tulajdonítasz te annak a munkának, hogy fölmész ilyen galampiszkos templomtornyokba, és mindezeket följegyzed?
Hát először is az, hogy szeretném fölmérni itt az Egri Egyházmegyének a harangállományát. Ezt még megboldogult Valuh István kanonok úr kezdte el, és az ő munkáját próbálom úgy folytatni, hogy fölmászok azokba a tornyokba, amikbe eljutok, és föltérképezem azokat a harangokat, amik ott megtalálhatók, leírom adataikat, lefényképezem, hogy ez egy adatbázisba bekerüljön, ez az Öntetei Múzeumnak az adatbázisa, és ahol tulajdonképpen az utókor számára meg lesz őrizve minden olyan adat a harangról, ami lényeges, tehát a fénykép, a feliratok, a méretek, és megpróbálom tulajdonképpen a harangnak az előéletét is kikutatni. Tehát, hogyha már egy templomba eljutok, akkor már az egyházi iratokat is próbálom átnézni hozzájuk. Ez az egyházi iratok, ugye ez több részből áll, ugye először is az egyház látogatási jegyzőkönyvek tudósítanak ezekről a harangokról, vagy tudósíthatnak, mert mivel ezek újabb harangok, ez itt ugye egyház látogatási jegyzőkönyv egyelőre még nem készült róluk, vagy legalábbis nem jutott a birtokomba, de található egyház látogatási jegyzőkönyv erről a templomról is, Egerbaktáról 1746-ból és 1776-77-ből, amikor Esterházy Károly tartott tulajdonképpen egy átfogó egyházlátogatást az egyház megyéjében. Ugye a Markóczi jelentésben, ha szerencséje van az embernek, a kutatónak, akkor megemlítik a harangokat, lehetőleg darabszámban, tehát vagy azt mondják, hogy van egy harang és ennyi elég, de ha olyan volt a adatközlő, akkor leírják azt is, hogy kinek a tiszteletére szentelték, ki adományozta esetleg, esetleg még a súlyát is odaírják. Ugye ez a legnagyobb kincs, amikor ezt megtalálja az ember, hogy ó, hát megvan egy Szűz Mária harang, 1720-ban készítették, és 50 fontos súlyú. Tehát ez a legfontosabb, amikor ezt megtalálja az ember, illetve az egyházi iratokban, az érseki levéltárban lehet még utána nézni, ahol át kell nyálozni majd, hogy nem szó szerint az egyházi iratokat, a plébániai iratokat, és akkor talán egy-két adat csúran cseppen ezekről a harangokról. Sajnos nagyon kevés maradt meg, ilyen szempontból toronyórákkal kapcsolatban is nagyon kevés, tehát ami a toronyban található, tehát toronyórák, kereplők, maximum a leltárakban az, ami még számottevő, de a leltárak is igen szűkszavúak. Tehát nagyon szűkszavon írják le. Leírják azt, hogy van két harang és kész. Tehát nagyon fura az, hogy nem írják le a feliratokat. Nem írják le azt, hogy esetleg kiöntötte, mikor készült. Ugye a legfontosabb volt 1915-ben a harang kimutatás, amikor a Mrecsányi Lajos érsek elrendeli a harangok kimutatását az oktatási és vallásügyi miniszter kérésére, abból a célból, hogy összeírják az egyházaknak, milyen hadsereg által igénybe vehető fém eszközei vannak. Ugye ezek a fém eszközök, fém tárgyak voltak a harangok is, ugye, mert hát a bronzból azért nagyon jó lőszerhüvelyeket, ágyúhüvelyeket lehetett készíteni. Ugye ágyút már nem öntöttek belőlük, mint a 48-as szabadságharc idején, de lőszerhüvelyt azért még igencsak.
Az egerbaktai templom tornyában a kerékgyártó József feljártunk még 2013. októberében. Mai műsorunk ezzel véget ért, de nem távozom a szokásos felhívás nélkül. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Birincsik Márton volt. Most búcsúzom szerkesztőtársam Farkas Erzsébet nevében is. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunk első felében dr. Encz László idegsebészt és intervenciós fájdalomterapeutát, a budapesti Mind Klinika orvosigazgatóját a gerincbántalmak hatékony kezeléséről kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ezt követően a COPD-ről, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegségről hallhatnak. Kérem, tartsanak velünk!
Kutatások szerint a felnőtt lakosság csaknem 80%-a szenved derékfájdalomtól. Miként is történik ez a bizonyos gyógyító munka, ez a precíz gyógyító munka, amely a legek jelzőjével illethető?
Nagyon fontosnak tartom, hogy nyilván mi se tudunk csodát tenni, de azt gondolom, hogy ma már nagyon sok olyan oldala van a derékfájásnak, amit lehet a modern tudomány eredményeivel vizsgálni és kezelni. Ebben nagyon sok minimál invazív, tehát kis beavatkozással járó eljárás van, de mindennek az alapja az, hogy megtaláljuk, hogy mi okozza a derékfájást, hiszen nagyon-nagyon sok anatómiai struktúra van, izmok, csontok, izületek, szallagok, és még akár a bőr is köztük, ami a derékfájdalmat okozhatja. Tehát az első lépés, amiben szerintem különbözik a mi hozzáállásunk a mondjuk úgy standardtól vagy átlagostól, hogy nem egyféle derékfájásról beszélünk és ugyanúgy kezeljük, hanem először tényleg részletesen megvizsgáljuk a beteget, a megfelelő képalkotó vizsgálatokat kiírjuk és ezeket együtt értékeljük, és amikor tudjuk, hogy az izülettel, az izommal, a porckoronggal, az ideggel vagy mivel van a probléma, akkor arra célzott terápiát fogunk a betegnek előírni.
Hát a stresszterhes világunkban igazán nem könnyű kideríteni az eredeti okot.
Abszolút így van, és a stressz, mint ilyen, az egyébként egy fontos differenciál diagnosztikai szempont is, tehát például arra is kiterjed a vizsgálatunk, hogy milyen az életmódja a betegnek, éppen milyen élethelyzetben van, mert másképpen értékelendő egy derékfájás egy stresszes időszakban, vagy egy amúgy egyébként átlagos, normál időszakban. Úgyhogy ezekre is oda kell figyelni.
Az mit jelent, hogy Európában is egyedülálló technikai felszereltséggel rendelkeznek? Miben tér el egy más hasonló egészségügyi intézmény felszereltségétől?
A felszereltség nem biztos, hogy a szónak az eredeti értelmében a legfontosabb, bár azt gondolom, hogy az MR készülékünk, ami egy 3 teszlás MR készülék, az valóban a MR radiológiai képalkotás csúcsához tartozik, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy egy nagyon milliméter részletgazdagságú felvételt tudunk készíteni, és mivel házon belül van, én nagyon sokszor speciális szekvenciákat is kérek, és erre is vonatkozik ez a kijelentés, tehát, hogy nem csak a standard MR-eket készítjük el, hanem ahol szükséges, ott még akár az amúgy is jó minőségű képeket tovább tudjuk precízen tervezni, hogy azokat a kérdéseket meg tudjuk válaszolni, ami felmerül a klinikai vizsgálat során. A másik fele pedig az, hogy nagyon figyelünk arra, hogy mind saját magam, mind a kollégák, akikkel együtt dolgozunk, ők magasan jól képzett kollégák, és ilyen formán az elérhető tudásnak a legjavát próbáljuk a rendelés során a betegek számára biztosítani, követjük a szakirodalmat, és folyamatosan nemzetközi konferenciákon és kapcsolatokon keresztül követjük az aktuálisan elérhető legjobb ellátásokat, és amit lehet ebből megajánljuk a betegnek, vagy itt, vagy pedig valamelyik társintézményünkben.
Olvastam egy nyilatkozatát, amelyben a precíz diagnózis és a legmodernebb technika mellett, és erről jutott eszembe, hangsúlyozta a csapatmunka és a holisztikus szemlélet jelentőségét is, mert...
Ebben is úgy érzem, hogy talán valamelyes úttörőek vagyunk, hogy létrehoztunk egy olyan fájdalombordnak hívjuk, vagy multidisziplináris bordot, amiben együtt beszéljük meg az összes olyan beteget, ahol úgy érezzük, hogy vagy elakadtunk a terápiában, vagy minden esetre segítene az optimális terápia kialakításában, ha több szakma is együtt tudná megítélni a helyzetet. Ezen a megbeszélésen, amit két hetente tartunk, részt vesz fájdalomterapeuta, idegsebész, ortopédsebész, radiológus és a manuális szakmán képviselő és gyógytornász is, akár gyógymasszőr is, és így közösen beszéljük meg azokat a betegeket, akiket bárki a csapatból úgy érzi, hogy beszeretne mutatni számunkra, és egy olyan közös döntést tudunk hozni, ami a beteg számára az optimális kezelést teszi lehetővé. Nem egyszer előfordul, hogy elkezdem én a kezelést gerincsebész, idegsebészként, majd folytatja a gyógytornász kollégám a kezelést, adott esetben a fájdalomterapeuták is elvégeznek egy vizsgálatot és vagy beavatkozást. Azt gondolom, hogy ez egyelőre nagyon kevés intézményben valósul meg olyan harmonikusan és egymást kiegészítve, ahogy ezt mi tudjuk a betegek számára biztosítani.
Igen, ez egy meglehetősen ritka gondolkodásnak számít még manapság is, és ezt őrizni kell, gondolom, önnek is, mint orvosigazgatónak ott az intézményben, hogy ez a szellemiség ez így uralkodjon és fennmaradjon.
Igen, erre én nagyon vigyázok, hogy ez ne csak az én szakmám területén, hanem a klinika összes társszakmája területén ez a szemlélet legyen a döntő, és mindenki próbáljon úgy együtt dolgozni a kollégánkkal, hogy ez a beteg érdekeit vetítse előre. Nagyon gyakran konzultálunk a pszichiáter kollégákkal, vagy a gastroenterológiai kollégákkal. Intézetünk méltán neves arról, hogy a mikrobiom alapú ellátás nálunk az egyik kulcs terület ilyen formán, amennyiben például egy túlsúlyos beteg érkezik hozzám, őt azonnal megkérem a kollégáimat, hogy ők is indítsák el azon az életmód terápián, ami ahhoz vezethet, hogy például a testsúlya az optimális mértékre csökkenjen.
Akkor, amikor személyre szabott célzott terápiáról beszélünk, akkor általában a daganatos betegek gyógyítására gondolunk. Ez esetben, tehát itt a derék és gerinc fájdalmak enyhítésében mire kell gondolni, miért van olyan nagy jelentősége?
Visszatérnék arra, amit mondtam a beszélgetés elején, hogy nem lehet a derékfájást úgy kategorizálni, hogy az egyféle betegség. Valójában a derékfájás az nagyon sok különböző fájdalom szindrómának az együttes átfogó neve, és ezt a szemléletet próbáljuk meghonosítani, hogy aki derékfájással, vagy inkább azt mondom gerinc eredetű problémákkal foglalkozik ma Magyarországon, vagy szélesebb körben a világon, az tekintsen erre úgy, hogy ez egyféle megnyilvánulása, de nagyon sok különböző problémának, és ebben rendkívül fontos, hogy precízek legyünk, és ne elégedjünk meg a standard terápiával, mert az igazán célra vezető, hogyha tudjuk, hogy a problémát egy porckorong okozza, akkor annak az optimális kezelését ajánljuk a beteg számára, és ne egy standard terápiát. És ebbenek egyébként része az is, hogy például saját gyógytornász részleget indítottunk el, ahol folyamatosan, ugye, ahogy kezeljük a betegeket, és nézzük a javulásukat, hogyha elakad a javulás, akkor rögtön a kollégák visszajeleznek, hogy itt most valami baj van, nem úgy halad a beteg, ahogy kellene, nézzük meg, hogy biztosan mindent jól csinálunk-e.
A beszélgetés elején utaltunk arra, hogy csak nem 80%-a érintett a lakosságnak valamilyen derékfájdalomban.
Az élete során ezt hozzátenném. A statisztika erről szól.
Hát igen, de igen, előre jött az életkori érintettség, hogy így fogalmazzak ebben az internetes gép előtt ülős világunkban, nem?
Vannak tendenciák, amelyek szerint ez kissé előrébb jött, de azért döntően ma is akkor előre haladtával jön a betegek nagyobb száma, tehát valóban többet ülünk, de azért az még egy fiatalabb generáció viszont többet is mozog valamelyest, mert már nem annyira ezek a statikus munkahelyek vannak előtérben. Tehát egy kettősséget látok én személy szerint, de való igaz, hogy a sok ülés az mindenképpen egy rizikófaktor.
Az okok felderítése és a fájdalmak enyhítése mellett jut idejük például felvilágosító munkára is?
Ezen a területen biztosan, hogy sosem elég. Készülünk ilyenre, most is tartottunk orvosok számára egy továbbképzést, ennek a keretében is próbáljuk a felvilágosítást végezni, de emellett készít házon belül olyan anyagokat, amelyeket az internet különböző fórumain elérhetővé teszünk, ami a betegek számára is elérhető, amiben próbáljuk ezeknek a problémáknak az okait feltárni és a lehetőségeket bemutatni.
Beleolvastam itt a szakmai anyagba, és ugye ha jól mondom, valamiféle blokkád megoldásokat is alkalmaznak itt a gyógyító fájdalomenyhítő munka során, vagy beavatkozás során. Ezek végérvényesnek mondhatók, vagy visszatérő betegek is vannak ugyanazon panasszal?
A blokkád kezelés az egy talán a köznyelv által jobban elfogadott formája, ezért használom ezt, valójában itt infiltrációs beavatkozásokról beszélünk, amikor valamilyen problémára, egy adott területre, nyilván injekciós tűvel eljuttatunk egy gyógyszert, egy őssejtet, egy csontvelőből egy aspirátumot, tehát valamilyen olyan anyagot, ami az helyben hat és gyógyulást segít. Általában egyszer alkalmazzuk, és utána megfigyeljük, hogy milyen reakciója van rá a betegnek. Tehát először mindig ez egy egyszeri kezelés, ez nem egy sorozat kezelés, és amikor látjuk a hatását, ha az egy hosszabb hatás, akkor lehetséges, hogy nem kell megismételni, de elképzelhető, hogy egy év múlva vagy fél év múlva meg kell ismételni. Olyan is van, amikor több probléma van, és azt több lépcsőben kezeljük. Ezek a minimál invazív fájdalomcsillapító beavatkozások, ezek rendkívül hatékonyak tudnak lenni, de ennek az előfeltétele a precíz diagnózis.
Nem akarok én hiú reményt kelteni senkiben, de ugye ha fájdalma van az embernek, akkor előbb-utóbb útja az orvoshoz vezet. És hát a gerinc és derék fájdalom gyógyítása többnyire gerincműtéttel fejeződik be. Ezek a kezelések adnak okot az optimizmusra, hogy valamelyest késleltethető az ilyen beavatkozás?
Szerencsére többnyire nem ennyire súlyos a helyzet, tehát a kisebbség kerül gerincműtétre, nem is bírná az ellátórendszer, de egyébként pontosan ez a célunk, mind a felvilágosítással, mind a megfelelő életmódterápiával, hogy igazából az ideális sebészet az, ahol elkerüljük a sebészetet. Tehát akkor kezelünk jól egy beteget, ha nem kell megoperálni. Ez a célunk, és pontosan ebben segítenek ezek a minimál invazív blokkád vagy infiltrációs kezelések, hogy amennyiben lehetséges, akkor a műtétet kerüljük el, abban az esetben, ha ez az út a megfelelő a beteg számára. Viszont ugye én gerincsebészként nagyon fontosnak érzem, hogy azt is hangsúlyozzuk, hogy egy olyan helyzetben, ahol viszont a műtét a megoldás, azt akkor jól indikáljuk, jól hajtsuk végre, és ezek a betegek viszont nagyon jól vannak egy sikeres gerincműtéttel. Tehát ez a célunk, hogy minden eszközt, ami rendelkezésünkre áll, egy gyógyszertől, a gyógytornától, a masszázson keresztül, a blokkádkezelésekig és a műtétig, alkalmazzunk annál a betegnél, akinek valóban arra van szüksége, és ne az legyen a limitáló, hogy mi mit tudunk, és akkor azt végezzük mindenkinél, amit tudunk, hanem amit nem tudunk, azt elküldjük ahhoz a kollégánkhoz, aki azon a területen a szakértő, és ugyanezt történik, ha az ő területükön valahol esetleg falba ütköznek, akkor ők tovább küldik nekünk, és ez csodálatosan megvalósul ebben a körben, hogy mindenki a saját területén belül mozog, és ami már nem odavaló, azt a beteget elküldjük ahhoz, aki ért hozzá, és szerintem ez a kulcs a jövőben a gyógyításnak.
Nagy figyelmet fordítanak ott a Mind Klinikán a kutató munkára is, pontosabban a kutatási eredmények alkalmazására is, ha jól tudom.
Így van, folyamatosan követjük a szakirodalmat, és próbáljuk a klinika hétköznapi életébe azokat a kezeléseket és azokat a diagnosztikus módszereket bevezetni, amik azért kiállták a tudomány próbáját, tehát nem kísérleti vizsgálatokat vagy beavatkozásokat végzünk, hanem kizárólag megalapozott, de a szakirodalom alapján már elérhető eljárásokat vezetünk be, ez nagyon fontos célunk.
Manapság sokat beszélünk a post-covid tüneteiről, beszélünk a mentálhigiénés állapotról, a lelki problémákról, amelyek előbb-utóbb testi megnyilvánulásban jelentkeznek meg, testi bajokban, fájdalmakban. Ez esetben is szóba hozhatjuk, ugye?
Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a klinikának a különböző rendelései abszolút lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezen spektrum, amiről most beszélt, bármelyik pontján tudjunk segíteni a betegeknek, és hangsúlyozom, itt is az a cél, hogy akár melyik ponton lép be egy beteg a klinikánkra, elvégezzük a megfelelő diagnosztikát, és ahhoz az orvoshoz, ahhoz a kollégánkhoz, vagy gyógytornász kollégánkhoz irányítjuk tovább, akire éppen a betegnek a legnagyobb szüksége van.
Azt mondta néhány perccel ezelőtt, hogy megpróbálunk ezt is beépíteni a feladatkörünkbe, már ami a felvilágosító munkát illeti, tehát hogy ezzel is foglalkozunk. Én búcsúzóra azt kérdezném, vagy azt kérném öntől, igazgató úr, hogy ha felvilágosító, tájékoztató mondatokat kellene közreadni most a lakossághoz, akik derékfájdalomban szenvednek, vagy még éppen nem, mit javasol, mire ügyeljenek, hogy tartsák meg azt a bizonyos egyensúlyt az életminőségük fenntartása, javítása érdekében?
Akinek még nem fáj a dereka, annak azt mondanám mindenféleképpen, hogy nagyon vigyázzon a testsúlyára, a mozgásra, és arra, hogy az életében amennyire megoldható a gerincét kímélő módon élje, tehát tudatos legyen mindenki a hétköznapokban, hogy hogyan emel, hogy mennyit ül, hogy hogyan ül, de főleg, hogy a testsúlyát és a testi-lelki egészségét megtartsa. Akinek már fáj a dereka, annak meg azt tudom mondani, hogy ne nyugodjon bele. Vannak olyan esetek, amikor már nagyon megkötött a kezünk, de ez a ritkább. Minden esetben megpróbálunk segíteni, nem szabad belenyugodni, és a gyógyszer szedés és fájdalomcsillapítás az lehetőség szerint az ne éveken át a megoldás legyen, hanem sokkal inkább keressük az okiterápiát, amiben én hiszek.
Műsorunk folytatásában dr. Csenki Esztert, a Borsodaba Új-Zemplén Vármegyei Kórház Szemmelvésztak Kórház tüdőgyógyászati osztályának vezetőjét a dohányzás következtében kialakuló COPD-ről, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegségről kérdezi Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője.
A dohányzás tudjuk, hogy nagyban befolyásolja a tüdődaganatot is akár, illetve mit még?
Hát a COPD a klasszikus dohányzással összefüggő megbetegedés sor. Azt szoktuk mondani, hogy a dohányos betegeknek élethosszíglan, ha nézzük a történetét, akkor az élethosszíglani vizsgálat során a COPD és a tüdőrák csak nem valamennyi dohányosnál, legalább a 80%-ánál a dohányosoknak meg tud jelenni. A COPD az egy krónikus obstruktív tüdőbetegség, ami azt jelenti, hogy a hörgőknek a szűkületével jár. A dohányzás az önmagában a dohányfüst, és itt zárójelbe hagyd tegyem hozzá, hogy felsorolni sem tudom azt a rengeteg új hullámos cigarettatípust, amiben ízítással, vagy valami folyadékoknak a beszívásával próbálják a szenvedélyüket csillapítani a dohányos, illetve ezeket a új hullámos cigarettákat szívók. Olyan gondolatok jegyében, hogy ezek nem ártalmasak. Sajnos a tüdőgyógyász szakma azt látja, hogy sokkal súlyosabb és sokkal bonyolultabb megbetegedéseket okoznak ezek a cigaretták is. Tehát ezek nem, hogy nem egészségesebbek, hanem
talán rosszabbak?
Hát én azt gondolom, hogy talán rosszabbak is, de ha csak abból indulok ki, hogy a dohányzás okozta COPD és tüdőráknak a kezelésében, azért hatalmasat léptünk előre, ha csak az én szakmámnak a saját szakmai utamon napomon, végignézem azt, hogy az első munkanapomon milyen lehetőségeim voltak a kezelésre, és tegnap milyen lehetőségeim voltak, nem lehet összehasonlítani.
Miskolcon a Semmelweis Kórház tüdőgyógyászati osztályán beszélgetünk egy beteggel. Önt COPD megbetegedéssel kezelik. Mióta?
2014 óta vagyok COPD-s.
Az már nem most volt. Ilyen nehezen gyógyuló betegség ez?
Folyamatosan belégzőre szorulok, belégzőket használok, hörgőtágítókat.
Milyen tünetei voltak?
Köhögés, fulladás, nehéz légzés.
És ez olyan szintű volt, hogy orvoshoz kellett fordulni?
Így van, így van.
Dohányzik?
Igen.
Még most is?
Igen.
Nagyon nehéz letenni ezt a szenvedélyt, ugye?
Így van.
Önre így rájön a köhögés, a fulladás, akkor az okoz esetleg olyan problémát, hogy a munkából is kiesik, vagy most is itt van ugyan a kórházban, mennyi időt fog itt tölteni?
Egy ilyen kontroll alkalmával több órát, 5-10 órát eltöltök a kórházban.
És ja, akkor ő most nem a fekvőbeteg osztályon van.
Nem a fekvőbeteg osztályon vagyok, de szoktam fekvőbeteg osztályon is feküdni.
És olyankor mit csinálnak? Mi a gyógykezelés módja?
Infúziókat kapok, belégzőket kapok itt is. Hörgőtágítót, antibiotikumot is esetenként.
És mondja, hogy nem tud lemondani a dohányzásról, mit mond az orvos erre?
Nem szokott megdicsérni.
Egy napos rádióműsort tudnánk megtölteni azzal, hogy milyen gyógyszerek, hogyan fejlődtek ki, és ezek mit jelentettek a betegeknek, és ugyanide kell azt elmondani, hogy ezek az új hullámos, különböző inhalációs cigaretták, nincsenek gyógyszerek. Nem tudjuk, hogy pontosan mit csinálnak, illetve nagyon sok mindent látunk, de azok a gyógyszerek, amiket felírunk a rendelésünkön, azok a dohányzás okozta inhalációs ártalmakra vannak kifejlesztve.
Egyébként ez a bizonyos COPD gyógyítható?
Ez a COPD megfelelő módon egyensúlyba tartható. Az aszmát, sem a COPD-t nem lehet kitörülni az emberek légútjaiból. Ezek olyan krónikus betegségek, amit sem kinőni, sem meggyógyítani nem lehet. Viszont ma olyan gyógyszerek állnak a rendelkezésünkre, hogyha a beteg megfelelően közreműködik a saját maga kezelésében, és az orvos a saját maga, illetve az orvos a beteg számára biztosítja a számára a legoptimálisabb személyre szabott kezelést, akkor ezek a betegek a játékszabályok maximális betartása mellett tünetmentesek lehetnek.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a gerincbántalmak hatékony kezeléséről, illetve a COPD-ről, vagyis a krónikus obstruktív tüdőbetegségről hallhattak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.